Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris szabadtéri színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Cseppel teherautókkal a BEM térre. A 17 órakor kezdődő BEM téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Cseppel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője az első kereszténydemokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomjó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítása tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, mindenütt csökken a fátyol felhőzet. Foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A most következő előadások az idén második alkalommal megrendezett Miskolci Ars Sacra Fesztiválon a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferencián hangzottak el. A szakmai tanácskozást én vezettem. A mai adásban hallható két előadás előadóját is most én mutatom be Önöknek. Kezdjük az első előadással. A szakralitás szegletkövei című tudományos konferenciánk előadója Juhász Ferenc atya, Miskolc Mincenti plébános pasztorális helynök, akivel kapcsolatban érdekességként megemlítem azt, hogy a tudományos konferenciánk témájával, azaz a szakralitás szegletköveivel párhuzamba hozható az a tény, hogy 24 évvel ezelőtt a Magyar Katolikus Rádió Eger vezetőjeként, amiből később Szent István Rádió lett, és amelynek munkatársa vagyok én is, nos, vele együtt tettük le mi Magyarország első katolikus rádiójának szegletköveit, alapjait, tégláit. Tudományos konferenciánkon elhangzó előadásának címe pedig egy bibliai, Péter első leveléből vett idézett címe. Most idézem, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Nos, átadom a szót Juhász Ferenc atyának, és ez az előadás indítja el a mai konferenciánkat a lelkiség és a szakralitás témakörében.
Két dolog, az egyik mindig nagyon izgulok, hogyha nem szószékről kell beszélni, és nem kezdhetem úgy, hogy Krisztusban, kedves testvérek, a másik pedig mindig nagy nehézséget okoz, hogyha a polgármester úr előttem szól, mert akkor nekem csak annyit kéne mondani, hogy amen. Amit én teszek közel 45 éve, ez is egy szakma. Szakma is a hivatás mellett. Van egy jó néhány olyan fogása a vallásnak, a hit átadásának, amit az ember az évtizedek alatt megtanul, elsajátít, amit nem lehet a teológián megtanulni, se megtanítani. Tehát a mai előadásnak a címe, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelkiházhez, Péter apostol leveléből van. Ez az egyetlen hely az Új Szövetségben, amely a keresztényeket úgy írja le, mint élő kövek. És hát nem véletlen, hogy Péter apostol az első levelében ezt a mondatot mondja ő maga, mégpedig azért, mert éppen Krisztus az ő nevét változtatta meg, hogy ugyanúgy hívnak, hogy Simon Péter, de ezután már ne Péter legyél, ne Simon legyél, hanem szikla, vagyis kéfás, és ezért számunkra Péter, amikor azt mondja, hogy épüljetek lelkiházzá, mint kövek, élő kövek, akkor ennek külön üzenete és jelentősége van. Élő kövek vagyunk tehát keresztényként, melyek lelkiházzá, vagy akik lelkiházzá épülnek, vagy akiket építenek Isten dicsőségére. Sziklára épített ház, mely állja az idők viharát. A háznak a szeglet köve Krisztus. Ő az a kő, amelyet az építők elvetettek, és mégis szegletkővé lett, mondja Máté evangélista. Az Úr tette azzá csodálatos a mi szemünkben. Amikor házat, várat, vagy bármit építenek, építünk, az első teendő, hogy kiválasztják. Én ugye nem vagyok építész, de láttam már néhány alkalommal, amikor templomot, meg plébániát, meg közösségi házat, egyebeket építettek, amit tartósnak kellett, hogy legyen. Hogy a szegletkő, az a sarokkő, amit leraknak, az egy nagyon-nagyon fontos. Azt kiválasztani, és azt elhelyezni, ez a két legfontosabb tevékenység, vagy kezdet az építkezésnél. Pontosan onnan indul az épület, és onnan tovább nem térhet, nem terjedhet ki, mert a sarokkő számunkra, a keresztény emberek számára Krisztus ez. Ő a sarokkő, ő az, aki tart bennünket, bent is tart, meg fönt is tart. Egyébként több nyelvben, akik nyelveket ismernek, vagy külföldön járnak, több nyelvben is, nagyon érdekes, ugye a church, az eglíz a franciában, vagy az angolban is, magát a templomot, mint épületet is jelenti, meg a közösséget magát is jelenti. Tehát ugyanaz a szóval fejezik ki magát az épületet, és magát a házat. Tehát az, hogy épüljetek lelki épületté házzá, mint élő kövek, ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy azoknak a nyelvén, akik így nevezik a templomot és az egyházi közösséget, azoknak ezt könnyebb megérteni, mint mondjuk nekünk. Akik jártak már templomba, főleg ősi templomokban és a protestáns templomokban talán még inkább így van, hogy a padokon nem egyszer ott vannak nevek, hogy kié is az az ülőhely, valaki adományt adott, vagy nagyobban hozzájárult a közösség fönnmaradásához, építéséhez, a templom építéséhez. Annak volt egy megjelölt helye a templomban, és általában nem illett odaülni. És hát sokszor azért furcsa módon, az is faramuci módon az is előfordult, hogy bizonyos helyek mindig üresek voltak. Mert hát ugye ő azzal egyszer letudta, hogy valamit adott, kiírták a nevét, és sátoros ünnepeken részt vett, eljött, beült a helyére, de egyébként általában üres volt, és tiszteletlenség is odaülni. Ehhez képest a közösség maga mindig a látható közösség, tehát megfoghatatlan lenne számomra is, meg mindnyájunk számára, hogyha úgy lennének valamely közösségnek tagjai, hogy nincsenek ott, hogy soha meg nem jelennek, soha nem mondják el, hogy mit gondolnak, hogy hogy éreznek, hogy mi a meglátásuk, és ezért számomra ezért egy nagyon jó kezdeményezés, ez az Ars Sacra, mert azért már a második alkalommal is azt érzékelem, hogy kezd egyfajta közösséget formálni. Egy olyan fajta közösséget, amely eddig nem volt. Ez egy nagyon izgalmas, és a Jóisten segítse a szervezőket és minket is, hogy egy jó pár alkalommal még részesei lehessünk ennek, és akkor fogjuk érezni, hogy valóban ez egy közösség születése is. Tudjuk azonban, hogy van a 127. Zsoltár mondja, hogy de hiába építi az ember a házat, hogyha az Úr nem építi. Pontosan úgy van, ha az Úr nem építi a házat, akkor aki építi, hiába fárad. Magyarán azért minden tartós, minden szilárd építéshez, épülethez, közösséghez a hívő ember hozzátudta azt, hogy azt azért nem csak én építem, nem csak Isten tetszésére vagy az ő dicsőségére épül, hanem Isten is segít, és ha az Úr nem segít, akkor hiába fáradozunk. Előadásomnak az egyik pontja éppen ehhez nyúl vissza, ez a hiába valósághoz. Bizonyára mindenki ismeri itt az jelenlévők közül azt a gyönyörű magyar balladát, amelynek a neve a Köműves Kelemen balladája. Én Sarkad Imre feldolgozásában szeretem. Ugye Sarkad Imre is egy baladisztikus személyiség, egy különleges alkat, nagyon fiatalon meghalt, és ennek a Köműves Kelemen balladának több változatát is megírta, és a legteljesebb az, és a legértékesebb az, amikor abban leírja, hogy mit élnek át a kőművesek azokon az éjszakákon, amikor fölépítik nappal a várnak bizonyos szintjéig eljutnak, és akkor éjjel hallják, hogy robajjal dől le. Szörnyű hangon hallják, félelmek kelnek bennük, mert úgy érzik, hogy valami szellemjárás van, vagy valami olyan pusztító erők dolgoznak ellenük, és amit raknak, ugye ismerjük, amit raknak estére, leomlik reggelre. És ez a babonás, tébolyult ötlet, ahogyan Sarkadi nevezi, támad valakiben, hát Boldinak nevezi a 12-ből az egyet az író, aki azt mondja, hogy hát azt akarjátok, hogy fölépüljön, akkor ennek a várnak a falaiba egy ember kell. És kitalálják, hogy akinek a felesége legelébb jöjjne, annak gyenge hamvát, annak testét vessük be a tűzbe, annak gyenge hamvát keverjük a malterba, és azzal megállítjuk Magasdéva várát. És képzeljétek el, hogy hát ugye tudjuk is, hogy valóban megáll a vár. És egy döbbenet, hogy éppen Kelemen felesége jön. Aki egyébként nem akarja, tehát aki tudja, hogy emberek, hát ne menjen már el az eszetek, hát nem fogja egy asszony halála, egy élete megállítani a várfalait, hát teljesen más a dolog. De kénytelen belemenni, hiszen ő egy a 12-ből, és épp az ő felesége jön, és aztán hát valóban fölépítik a várat, és részint ő személy szerint összeomlik, de a vár áll, és akkor úgy végződik a Sarkadi valadája, hogy megjelenik egy őszöreg, egy fehér ruhában, és akkor már mindenki elmegy a félvék arannyal, meg a szakajtó ezüsttel, és ott búsong a magaslaton, a hegytetőn Kelemen, és egyszer csak közeledik egy fehér ősz szakállas, hát valamelyik bölcs proféta lehet, vagy maga az Isten, és elmagyarázza Kelemennek, hogy hát te is tudod, én is tudom, hogy nem az asszony állította meg, hanem a hit. Az, hogy bekövetkezett valami ezeknek a bizonytalan, rettegő, elbizonytalanodó kömüveseknek, mesterembereknek az életében, hogy jött valami ötlet. valami, amiben belekapaszkodhattak, valami, amitől kezdve úgy érezték, hogy mostantól fog sikerülni, és egy lendületet adott, és az a hit emelte föl, és állította, és építette föl a várat. Nyilván nem az asszony, nem a te feleséged Hambai. Nos, azt gondolom, tovább lépve a balladától, hogy a hit valamiképpen, és hát katolikus papként állok itt önök előtt, a hit valamiképpen nem az a hit, hogy elhiszem, hogy ha egy vonalat húzok, akkor az addig tart a valóságban is, hanem az a hit, hogyha Isten segítségével fogok hozzá valamihez, akkor az valóban megáll, az valóban azt fenntartja az Úristen. Így épültek a gótikus katedrálisok 100 méternél magasabb csúcsaikkal, és hát ugye a zarszakra megnyitón Ternyák érsek úr is utalt rá, én is szeretnék azt a egyébként közismert képet idehozni elétek, hogy ugye tudjuk azt, hogy ott legfölül már senki nem látja, de mégis olyan mívesen, szépen kifaragják a mesterek, a kőfaragó mesterek és az ácsok, és mindenki, aki csak dolgozik egy katedrálison, mert hogy ezt már nem lentről nézik, hanem fentről. És aki fentről nézi, annak az ítélete, annak a szeme, annak a dicsősége, annak a tetszése talán még fontosabb, mint a miénk, akik lentről nézzük ezt. 100 méter fölötti tornyocskák, szobrai, faragott kövei, amelyek már nem láthatók, Isten dicsérő emberi munkák, mint például a Chartres katedrális, engedjék meg, hogy befejezésül. Talán nem lesz bántó vagy tolakodó, hogy egy novellámat elolvassak. Épp a Chartres katedrálisról. Nem tudná megmondani, meddig állt a látvány előtt. Hosszan nézte, és már-már azt hitte, hogy ez a jelenés úgy magasodik a tér fölé, mint ahogyan egy sziklacsúcs áll ki a tengerből, nem messze a szárazföld közelében. Ahogy egy kőtömeg mered ki a tenger semmiből. A semmiből, ami hullámaival körös körül nyaldossa folyton. Ott volt, ahol szeretett volna, azt nézte, amire mindig is vágyott, és nem telt be azzal, amit látott. Hála Istennek, nem telt az idő sem. Csak a tömeg hullámzott, és imádattal vette körül a katedrálist. Mindig azt hallotta és mondta eddig maga is, hogy az ördög a részletekben lakik. És most megfordult-e mondat minden jelentése? Nem, a részletekben az angyal lakik. Az angyalok a mennyek állatai, Pilinszky János szép szavával, ott vannak, ahol egy-egy részlet egy másikba belefut, vagy inkább, ha mesteri módon akar fogalmazni, ahol az egyik részlet a másikba beleköt. Minden pontján szentek és angyalok, erények és jóság áll. Az oszlop kötegek csomóit is angyalok őrzik, és azt se tudná felsorolni, hogy a bejárat fölött hány angyali kar van, és mind muzsikál, mesél, minden egyes szobor, állat és mozdulat. Csak állt a téren, a semmiben, és hagyta elbűvölni magát az égre törő csúcsok ívei alatt. Nem akart belépni a templomba. Nem akarta átlépni a küszöböt. Várt még. Várnia kellett, és hosszan megnéznie mindent, ami kintről is így csodálatos, és szédülni a magasságtól, és látni, ahogyan az egyik torony a másik mellett az ég felé szökik. Lehet-e az égnél is magasabb az igézet? Nem akarta átlépni a küszöböt mindaddig, amíg el nem ér egy pontig, ahol a lehetetlenbe ütközik. Ez a pont nehezen került meg. Sehogy sem találta szemével a lehetetlent, az elérhetetlent, azt, ami már nem fejezi ki, amit jelez. Délutánba fordult, amikor nagy-nagy hiányérzettel mégis átlépte a küszöböt. Tudta, hogy soha többé nem szabadul. Egy ajtón belépni így még soha. Átlépett egy küszöböt, és ott belül nem volt talaj. Zuhant, és amikor végre megkapaszkodhatott egy fényköteg nyalábjába, átlendült az ív alatt, és a zuhanó repülést, azt az emelkedő zuhanást érezte, akárcsak Pilinszky, villant belé valahonnan megint. És érezte, hogy fogoly. Mozdulni is alig tud, nem még ebből szabadulni. Nehéz léptekkel indult, járt a függőleges térben, és az oszlopok közt eltörpült magánya. Előbb csak kapkodott, majd egyre bátrabban keringett, szállt a kövek, faragványok és az ablakok előtt. Suhant, mint Chagall zöld-sárga angyalai, és úgy maradt, mint Henri Moore tökéletes torzói. Kereste bent is, de nem találta a lehetetlent. Ezért lassan, hogy el ne peregjen az idő, óvatosan a lehetséges felé fordult. A lehetségest keresni a katedrálisokban még oly haszontalan, mintha az ember a jót keresni önmagában, azután, hogy azt állította az imént valakinek önmagáról, mindenestől jó. És most már azt meg is kell keresnie magában. A jót igaz részletekből kirakni egymáshoz illesztve azt, ami eddig volt azzal, ami ezután következik. De menni fog, mert a kötéseknél a részletekben az angyal lakik. Elindult lépésről lépésre. Mindegy, mekkora utat tesz meg, valahogyan csak körbe járja, hisz a nap is körbefutja majd minden ablakát. Más lesz a hajnal, a reggel és a dél, és ha az esteledő nap átszűri aranyfényeit a kék, a sárga és a tűzpiros üveglapocskákon, akkor is más. Mint az ember, ha gyerek, ha ifjú, ha felnőtt és öreg. Járt lassan és botladozva körbe-körbe a katedrálisban, és kereste a lehetségest. Azt, ahonnan kiindulhat a tekintet, és ahol beszökik a fény, ahonnan elindul a gondolat, és ahová megérkezik a fohász. Talán mégis az oltár környékén kellene keresnie. Aztán rájött, hogy az oltár is egy kőasztal csupán, amin ha nincs mise, annyit üzen, amennyit az ajtó vagy az ablak, de lehet akár az orgona is. Tárgy, amit körül jár, megcsodál és elhagy a fény, hogy kissé odébb egy szoborra vetüljön, majd egy faldarab lesz, fényes foltja a térnek, aztán megint egy szobor, egy lépcső és újra egy angyal, ahogyan körbejár a nap, az egyetlen gazda, aki századok során maga vezet a katedrálisban minden látogatót. És ekkor kulcsok kezdtek csörögni. Majd egy erős hang kiáltott, és még egyszer, vészjósló, fenyegető, rikácsoló, minden nyelven érthető kifejezéssel előjött valahonnan egy ember, hús, vér és öltözet, ruhája fáradtan lengett, lógott, amerre elment, kidomborodó pocakját nem fette jól az ing, és kiabált, hogy mindenki hagyja el az épületet, zárunk, záróra van, vége a látogatásnak, senki se maradjon az épületben. A látogatók sietve elősurrantak a homályos zegzugokból, és riadtan tódultak a kiárat felé, ami mögött a külső sötétség fogadta őket. A kiűzetés jól sikerült. Köszönöm szépen.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csárkány, másik ösvénykát.
oszlik bennem homály, lépek úgy is, ha fáj, isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erő, új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő, engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá, valahol valahogy viszonozhatnám. Visszatvíz velem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Valahol, valahol viszonozhatnám. Viszonozhatnám.
Viszonozhatnám.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm tudományos konferenciánk folytatásában Végvári Zsófia művészettörténészt. Az ön előadása következik. Ön az ELTE művészettörténeti doktor jelöltje, és érdekességként említem meg vele kapcsolatban, hogy az országban egyedülálló festményvizsgálati laboratóriumot vezeti, ahol nem stíluskritikai alapon, hanem természettudományos megfigyelések alapján vizsgálják a festményeket. Mostani témája jól kapcsolódik a Miskolci Artszakra Fesztivál küldetéséhez, hiszen arról a csontvári Koszka Tivadarról fog beszélni nekünk, aki mélyen hívő ember volt. Előadásának címe Csontvári, a próféta. Átadom a szót Végvári Zsófia művészettörténésznek.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon szépen köszönöm a meghívásukat. Ahogy hallották, festményvizsgálattal foglalkozom, és egészen véletlenül találkoztam itt Csontvárival még 2011-ben, vagy 2010-ben, amikor úgy volt, hogy a Munkácsi művészetéből fogom írni a doktorimat, illetve édesapám dr. Végvári Lajos életművét, Munkácsiát fogom folytatni és befejezni, de valahogy az égiek úgy intézték, hogy nekem váltanom kell Csontvárira, úgyhogy egészen érdekes volt ez az utóbbi 12-13 év az életemben Csontvárival átszőve, mert a csontvári kutatást teljesen új alapokra tudtam helyezni. Először természetesen az anyagvizsgálattal kezdtem foglalkozni, aztán egyre több kérdés jött így elém, mert hogyha elmenek egy kiállításra, és megállnak egy festmény előtt, akkor elolvashatják a kis népcédulán, hogy a festmény olajtechnikával, vászorra vagy fatáblára készült. Na most a csontvári képek esetében ez egyáltalán nem igaz, de nem fogok anyagvizsgálatról beszélni kivételesen. De hogy akkor mi volt? Ez volt az első kérdés feltevésem, hogy milyen anyagot használ Csontvári, hogyha nem olajfestéket, és ebből alakult ki tulajdonképpen egy egészen új csontvári kép, és most zártam egy 600 oldalas kéziratot, aminek a címe Csontvári a próféta, és ennek egy szemelvényét szeretném önöknek bemutatni, ami tényleg a cédrusképek és a szakralitás, illetve csontvári kapcsolatát mutatja meg. A Egelyes átfogó mű csontváréről 1964-ben jelent meg Németh Lajostól. Németh Lajos művészettörténész volt. Csontvári életműve, illetve önéletírása olyan nagyon úgy tűnik, hogy meg lett kurtítva, és kihúztak belőle nagyon fontos eseményeket. Megpróbáltam újra elemezni ezeket a szövegeket, és úgy átlátni, hogy pontosan lássuk azokat a dátumokat, illetve a mondatok mögötti tartalmat még hozzá tudtam tenni. A főbb eseményeket hadd mondjam el, hogy a 17 évesen már foglalkozik saján festéssel, tehát már akkor találkozott a festészettel. Aztán gyógyszerészként végzett 76-ban, rendes természettudósként krisztallográfiát, színképelemzést, mikroszkópiát, bonzant és egyebeket tanult, majd Rómába érkezett 1880-ban, ahol már elkezdett festészettel foglalkozni, és amikor visszajött Magyarországra, az Égi Jóslatot hallotta, hogy 1881-ben az az a bizonyos Szereszel a világ legnagyobb naput festője, nagyobb, mint Raffaelnél. Ezt szerintem mindenki ismeri ezt a mondatot, és mindenki tudja, hogy milyen ikonikus jelentése van a magyar művészet történetben, és talán most már Csontvárit mindenki jobban ismeri, mint Munkácsit, mint egy fejfej mellett van a két nagy, legnagyobb festünk is. Megkereste Keleti Gusztávot az Égi Jóslat után, mert az ő principálisa, ez is egy olyan érdekes szó, amit sokan ismerünk, azt ajánlotta neki, hogy ha szeretne rajzolni, akkor keresse meg Keleti Gusztávot, aki mindent magyar festőnek a mentora volt. Úgyhogy Keleti Gusztáv azt mondta neki, hogy először tanuljon meg rajzolni, aztán beszélgethetnek festészetről, úgyhogy meg is kapta a 9 kötetes Hermész füzeteket a gyógyszertár vezetőjétől, és önképzésként elkezdett foglalkozni a rajzolással. Gátra került, kivérelt a gyógyszertárat, és 94-ben, tehát 10 évig volt Gácson gyógyszerész, és 1894-től bérbe adja a gyógyszertárát, és Hollósihoz megy tanulni Németországban. Érdekelte a korabeli fotózást, tehát ő meg is tanulta egyébként ezt a technikát. Kapcsolatba került a Divald családdal, ugye a Divaldok közül talán mindenki jobban ismeri a művészettörténész vonalat, de a Divaldok egyébként gyógyszerészek voltak, és a gyógyszerészekből lettek a legjobb fotográfusok, hiszen a technikai tudás szükségeltetett ahhoz, hogy elő tudják hívni az elkészített fotográfiákat, ami teljesen új műfaj volt. Utazásai és tanulmányai során megismerkedik az életreform mozgalmakkal, bejárja Európát, volt Monteveritán, Caprin, Nápolyban, és nem csak festészettel foglalkozik, hanem textilkereskedelemmel, és a festményein egyébként láthatunk ilyen nagyon különleges dobozokat, láthatunk gyárakat, láthatunk kocsikat, amin ezek a dobozok vannak, de főleg a textilgyárakat lehet nagyon szépen azonosítani. 10-es évek elején úgy tűnik, hogy agyvérzés kap, bár erről nem maradt fel orvosi papír, hiszen sikerült, sajnos eltüntették a János kórházból a patológiai jelentést, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy konkrétan milyen betegségbe halt bele Csontváry, csak a szövődményét ismerjük, hogy aorta repedésbe hunyhatott el. Picit még menjünk vissza az Égi Jóslatra. 1881-ben ezzel legalizálja utólag a festészetét, 1913-ban írja le az önéletrajzát, ami nem maradt fönt egyébként kézírásban, csak legépelve ismerjük. A 19. század végén úgy tartották Raffaellót, hogy a világ legnagyobb művésze, és hogyha egy festőnek Raffaellót kell túlszárnyalni, akkor természetesen, hogy visszanyúl Raffaellóhoz. Egyébként nagyon sok parafrázist fogunk látni az életműbe, illetve képeslapokat, amiket Csontváry felhasznált saját műveinek az újrateremtéséhez. Ez nem kisebbíti az ő jelentőségét, én azt gondolom, hogy még emeli is. Tehát a világ legnagyobb napút festőjét láthatjuk a fiatal Ippolito d'Este bíboros képmását, amit egyébként a Szépművészeti Múzeumban őriznek. Amíg nem indult el a művészeti felsőoktatás, addig a művészek bejártak a múzeumokba, és ott másolták a festményeket, úgyhogy valószínűleg, illetve a képeslapokról, meg nyomatokról ismerhették a műveket, úgyhogy valószínűleg Csontváry is egy ilyen nyomattal találkozhatott, illetve eljuttatott a múzeumba. Viszont nem olyan régen találtam meg a kisfiú potréját, amiről azt tartották erről a festményről a 19. század végén, hogy a gyermek Raffaellót ábrázolja. Na most megnézik ennek a két szélső képnek a tökéletes keveréke, ez a vörös ruhás gyermek portréja, ahol Csontváryt önmagát látják, ahol Vátesként a jövőbe kék szemmel néz, és nagyon határozott véleménye van már akkor is a világról. Hát ahogy kiépült a vonathálózat, elindult a tengerhajózási társaság, elérhetővé váltak a távolabbi úti célok is, és meg is indult egyébként a turizmus Európában. Csontváry alkotott egy új szót, amit úgy nevezte, hogy látlat. Ez a látott világnak, vagy a látott tájnak az összességét jelenti. Na hát, ahogy a felső képen látják a pompei kapunak az ábrázolását, a festményen, ami ismeretlen helyen tartózkodik, állítólag Oroszországban neményi gyűjtés, még a II. Világháború vége előtt szovjet katonák elhurcoltak egy pár képet, de úgy látjuk, hogy sokkal több van abban a festményben, mint azon a fotográfián, hiszen ő még hozzárakott olyan elemeket, ami nincsen rajta a fotográfián. Visszatekintő nap Trauban, ugye a teret ábrázoló képes lap jobb oldalon és a festmény bal oldalon. Nagyon fontos kiemelni itt például az óra számlapját, hogy ő kékre festi. Tehát ez nem az ő elgondolása, hanem tényleg kék volt az óra számlapja. Tehát felhívja a figyelmünket a világnak a csodálatosságára. Amikor elkezdtem foglalkozni a csontváry festészet, vagy csontváry képek és a képeslapoknak a párhuzamával, akkor ez volt az első két kép, aminek megtaláltam a képeslapját. Persze nem ugyanazok a képek, hiszen ő kibővíti, tehát ahogy a Mostari hídnál látják, hogy a látott világot, tehát azt a tájat még tovább festi, hiszen a mostári látlathoz hozzátartozik egyébként a muzulmán oldal is, úgyhogy egy másik képeslapról hozzárakta a képnek a jobb oldalát. Taorminai görög színház romjai már sokkal érdekesebb, hogy a képeslapon is füstölög az Etna. Nem szeretnék most belemenni ennek a képnek az elemzésébe, mert akkor még szerintem itt tűnünk így estig is. Lényeg, hogy megragadta és felerősítette azt a látványt, illetve ő kép a kép technikával is dolgozott, tehát nála a teljes egész is számít kompozíció szinten, és számítanak az apró részletek, amikor egészen közel megyünk a képhez, akkor is kis mikrojeleneteket látunk. Hadd mutassak még egy lappangó festményt, amit a baloszlopban alul látnak. Ez Krk vízesését ábrázolja, sajnos ez is ismeretlen helyen van, de pont a képeslap alapján el tudjuk képzelni, hogy milyen színű lehetett ez a festmény. A jajcai vízesésnek a képeslapjára, hogyha ránézünk, meg utána a festményre, nagyon nehéz eldönteni, hogy hirtelen, hogy melyik a festmény és melyik a képeslap. Itt mindig a jellemző képeslapokat használta föl egyébként Csontváry, és az apró kis részleteket egészítette ki a többi képeslapról. De honnan is találkozott egyébként ő a képeslapokkal és a vetített képekkel? Csontváry felköltözött Budapestre a 19. század végén, de konkrétan nem tudjuk, hogy hol lakott és mit csinálhatott. Még az egyik első dián mondtam, hogy ő textilvegyészettel és textilkereskedelemmel foglalkozott, és így lehetett például kiállítása a nagyiparcsarnokban a század elején, tehát a 20. század elején, mert hogy ő továbbra is fenntartotta a kapcsolatát a textilgyárakkal, hiszen Gácson volt, ahol ugye Csontváryának volt a gyógyszertára, Gácson volt Közép-Európa legnagyobb textilgyára, és nagyon jóba volt az igazgatóval, tehát erről levéltári adatok is vannak, és nyomtatott irodalom is, hogy együtt jártak egyébként jótékonykodni, együtt alapították a Losonci Lánynevelő Intézetet. Felkerül Budapestre, rácsodálkozik egy egészen új világra, amikor elindul a kisföld alatti villanyvilágítást vezetnek be a nagyvárosba, felépülnek a paloták. Hát olyan dolgok történnek, tehát mi egy jobb számítógépre vagy telefonra rá tudunk csodálkozni, akkor meg akár 15-20 év alatt olyan dolgok történtek az ember életébe, amit úgy nehéz volt felfogni. Ilyen volt egyébként valószínűsítetően a fotográfia megjelenése, és utána pedig a mozgókép. 1901. április 30-án mutatták be az Uránia Tudományos Színházban a Tánc című filmet. Az Uránia Tudományos Színház az kicsit olyan volt, mint a Minden Tudás Egyeteme. Most voltak vetített diák, és voltak mozgófilmek is. Na most Csontvárynak köze volt a színházhoz, mindig is köze volt, és én azt gondolom, hogy ő még akár dolgozhatott is színházban. Nagyon sokan nem értik egyébként a jobb felső festményt, Azért raktam ezt be, hogy egy kicsit helyre tudjam rakni most önöknek is. Nagyon sokan kinevetik Csontvárit, hogy lehet, hogy kirohan Zini, ott van a kezében egy pisztoly, és róla róg egy papír, biztos rá van írva, hogy bank. De nem, nem egészen így van, mert ez egy színházi jelenetet ábrázol, tehát tulajdonképpen Csontváry lefestette a szenárió alapján ezt a színpadképet színészekkel, és hamarosan fogok még mutatni ilyen festményeket önöknek, és remélem, hogy el fognak képedni, hogy milyen nagy szerepet játszott Csontváry életében a színház. Hát a Szigetvári Vértanúk című darab az olyan eres volt, mint most talán a Bánkban, tehát minden színház, kőszínház a műsorára tűzte, akár évente vagy két évente. Színházi kapcsolatai között kiemelt helyet foglal el Márkus Emíliával való kapcsolata, hiszen az ő rokona vette el Márkus Emília húgát. Úgyhogy most kezdtem el kutatni, valószínűleg, hogy akár még náluk is lakhatott a Nemzeti Múzeum melletti utcában Csontváry. Az ablaknál ülő nő, itt középen látnak fekete ruhában, Márkus Emília, ugye ezt csak úgy ismerik, hogy ablak előtt ülő nő, nem tudtuk beazonosítani, de pont a család és a színházi kapcsolatok miatt, illetve nézzük meg, hogy elég komolyan hasonlít, így lehet azonosítani. Most Márkus Emília volt a legismertebb színésznő a századfordulón, és ő például játszott a Tánc című produkcióban, amit az előző dián láthattak, amit az Uránia Tudományos Színháznak a tetőtereszen forgattak. Az Uránia Színház, ugye az egy mulató volt, majd átalakították végül is egy mozivá, de a színpadot nem számolták föl, úgyhogy a vetített képes előadásokon túl még színházként is, vagy mozgásművészeti központként is szolgált. Így például Isadora Duncan, aki itt lépett föl 1941-ben Budapesten, Isadora Duncannek itt indult el a karrierje, úgyhogy a modern tánc születését is Budapesthez lehet kötni. Csontváry biztos, hogy látta Isadora Duncant, mert több festményén is megjelenik. Ilyen például a Színpadon című festmény, amit bal oldalon látnak. Kép érdekessége, hogy a képeslap, ami készült erről a festményről, ez valószínűleg Csontváry saját gyártású képeslapja, vagy ő készítette. 1910-es évek második felében készült a képeslap, úgyhogy mivel Isadora Duncannek nagy rajongója volt Csontváry, el tudom képzelni, hogy akár neki szánta ezt a képeslapot. A jobb felső sarokban lévő liliomos hölgy, szintén Isadora Duncan, az a kép is eltűnt, valószínűleg azt is a szovjetek vitték el a Neményi gyűjteményből. Isadora Duncan itt találja meg először Budapesten a boldogságát, itt találkozik Beregi Oszkárral, aki a leghíresebb férfi színész volt abban az időben, és Beregi Oszkár ugyanúgy, Isadora Duncan és Beregi Oszkár kapcsolata csak egy pár évig tartott, de barátságuk megmaradt életük végéig. De nézzük még, hogy hathatott a tánc. Szabó Júlia már könyvébe említést tett arról, hogy mi lenne, hogyha a Zarándoklás a Cédrushoz című festménynek a nő alakjait a tánc inspirálta volna, úgyhogy ennek próbáltam utána járni, de először nézzük meg, hogy milyen cédrus képeket ismerünk. Itt azt gondolom, hogy trilógiáról kell beszélnünk. A középső festményt ezt ismerik, illetve a jobb oldali festmény, de létezik egy ilyen apokrif cédrus, ami az Életfája címet viseli. 1967 körül készülhetett, méretarányosan látják a festményeket. Mindenképp erről a trilógiáról kell beszélni, ahogy majd fogják látni az elemzésbe, nagyon fontos helye van mind a három festménynek Csontváry életművében. Nézzük meg akkor először a Zarándoklás a cédrushoz. Visszakanyarodunk Isadora Duncanre, aki látták, hogy ugye két képen is szerepel. Isadora Duncan leghíresebb felvétele, és most csak egyetlen egy felvétel maradt róla, egy cédrusfa körül táncol a párizsi fűvészkertben. És ahogy a képen látják, Maybridge mozgássorozatát 1887-ből szintén Isadora Duncannek a tánca van rajta, és valami hasonlót látunk egyébként az alakok mozgásában a cédrusfa körül. A cédrusfa helyszíne az a bizonyos Cédrusliget, amiről még fogunk beszélni. A Cédrusligetnek a bejáratánál van egy nagyon nagy fa, ez a legnagyobb ismert és legöregebb ismert cédrusfa a libanoni Cédrusligetben. Miért is fontos, hogy beszéljünk még Beregi Oszkárról, illetve a színházról? 1906-ban mutatják be a Naplegenda című darabot, amit gróf Bánfi Miklós művész nevén Kisbán Miklós írt, és Beregi Oszkár volt a főszereplője ennek a darabnak. Visszamegyek az előző diára, és akkor nézzék meg a csontvári festményt. Úgy szól a darab szenáriója, tehát a leírás, hogy milyen helyszínen játszunk. Játsszuk a darabot, hogy egy hatalmas üres színpad közepén egy fa áll, a fán pedig koponyák vannak. Ránéznek a képre, akkor már úgy lehet sejteni, hogy lehet, hogy inspirálta ezt Csontvári, tehát a darabot. Azért is, mert Kisbán Miklós nagyon jóba volt Max Reinhardt-tal, aki a Modern Színháznak az elindítója. Ő Berlinben dolgozott, Berlinben volt a színháza, és meghívja a Naplegenda című darabot Beregi Oszkár főszereplésével, és Beregi Oszkár ettől kezdve indul egyébként világhódító útjára, és el is jut Hollywoodba. Na most a Reinhardti Színháznak a lényege, hogy nem foglalkoztat külön díszlettervezőt, egy látványtervezőt, hanem összművészeti alkotásként kezelve a színműveket megrajzoltatja híres művészekkel a szenáriót, tehát elolvastatja a darabot, és így hangulati képeket festett ezekkel az alkotókkal. Itt látják például Munknak két úgynevezett érzésfestményét egy adott darabhoz. Ha visszagondolnak, hogy a Szigetvári Vértanú dalabra, illetve az előzőleg bemutatott Zarándoklás a Cédrushoz, én azt gondolom, hogy nagyon sok hasonlóság van a színház felfogás között. Hát Csontvári egy érzést festett le, miről szól az a darab, és hogy lehetne az képbe megjeleníteni. Csontvári folyamatosan ment egyébként, folyamatosan utazott ugye textilkereskedőként, és nagyon sokszor feltűnt azokon a helyszíneken, ahol az Isadora Duncan is fellépett, illetve Beregi Oszkár is fellépett, ez igaz az életreform mozgalmak helyszínére is. Nézzük még, hogy lehet inspirálódni, vagy hogy is inspirálódott. Én azt gondolom, hogy minden műnek megvan az előképe, és pont ebből lehet csak tovább lépni. És hogyha megnézik a kézzel színezett rézmetszetet a felső sarokba, akkor minthogyha láttuk volna már, minthogyha egy ilyen felismerés bennünk, hogy na hát, ez kicsit olyan, mint a Csontvári. Tehát mindent a Csontvárihoz hasonlítunk, és így is van, mert a libanoni cédrusliget, Isten cédrusfái a pontos neve, a közepén állt egy facsoport, és ez a fa, ez valamikor, ez 1920-30-as években kiszáradt, és az egyik ágából, vagy hogy ez volt ugye a Lamartine fája, az egyik ágából faragták meg a megfeszített Krisztus fáját, amit a jobb felső sarokban látnak. Én számomra is nagyon megdöbbentő volt, amikor itt a Cézusligetben még fotózás is történt. Nézzék meg, hogy a Big Man fotósorozat egy hölgynek az egyik fotója, Haldokló Cédrus címmel egy kiszáradt vagy kiszáradó félben lévő cédrusfa tövében áll egy hölgy, egy táncos. Következő fotó, amit jobbra lent látnak, meg konkrétan megjeleníti azt a cédrusfát, aminek az ágából egy madárfejet formázott Csontvári. Ez a kép egyébként nagyon különleges. Itt, mintha két szintje lenne a festménynek. Kicsit még mindig visszamegyünk a cédrushoz, tehát a Zarándoklás a cédrushoz, ez a társadalomnak a fája. Tehát mondtam, hogy a trilógiáról beszélünk. Ez a társadalom fája, lentről fölfelé építkezünk, ha összefogunk, akkor fog működni az emberiség. Az emberiség hagyományának fája, ahogy leírtam. A következő fa pedig a szabadság és a teremtő erő fája, ahol megjelenik, ahogy mondtam, ugye két szintről beszélünk, megjelenik a modern tánc szerepe, illetve hát a művészet teremtő ereje. Ha az alsó részt megnézzük, akkor egyértelműen egy hattyúnak a képét látjuk kirajzolódni. Mellette én analógiának beraktam Anna Pavlovát, a felső kép pedig egy balettáncos nőt láthatnak szintén Anna Pavlova. Anna Pavlova volt a klasszikus balettnek egyébként a századfordulón a legismertebb alakja, és Saint-Saëns zenéjére eltáncolt, ez mai napig látható ez a videó a YouTube csatornán, eltáncolt a hattyú halálát, 2,5 perces filmről van szó, ami vágatlanul lett felvéve, egészen különleges a hölgynek a tánca. Belementem Isadora önéletrajzába, nagyon sokat olvastam a két művész vagy művésznő után, és végül megtaláltam ezt a csodálatos sort Isadorától, hogy két ember táncosra lehet egyforma. mozdulatok legyenek természetesek, mint a szél fúj a lomboké, vagy a tenger hullámaié. Pont úgy kell táncolni, nézzék meg, ahogy ezek a nagyon-nagyon különleges ágvégen lévő levelek vannak, hát szinte ránézünk, és azt látjuk, hogy meg fog mozdulni, és elkezdenek mozogni ezek a hosszú ágak. A festmény háttere egyébként teljesen valóságos, hogyha a Cédrusligetbe felmegyünk, és a tenger felé nézünk, akkor ilyen furcsa hegyeket látunk, ha megfordulunk, és az zarándoklás fája van előttünk, akkor pedig azt a hófötte hegyoldalakat látjuk, ami most a festmény hátterében van. A harmadik fa igazából számomra a legfontosabb és a legérdekesebb, mert ugye az első volt a társadalom fája, a második volt a művészet fája, ez pedig az egyéni fejlődés és az individuum összetett megfogalmazása. Ez a kép tényleg Csontváriról szól, az ő életéről, az ő múltjáról, a helyéről a világba és a jövőjéről. Tehát, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hová megyünk, nézzék meg, hogy a maga a gyökér az már nem áll stabilan, ahogy már az ősökről se tudunk túl sokat mondani. Nincsen kérge már a fának, és ott, ahol a csupasz gyökér összeél a kéreggel, ott vér folyik, mert sajnos nem lehet jól látni a fotón. A cédrus, illetve a pálmáknak a jelképe jelenik meg, az Isten jelképe jelenik meg ezen a festményen, ugye teljesen egyenesen nőnek ezek a fák. Ahogy látják viszont, van két kanyar. Az első kanyar, az ecset, ott van egy kéz, ami tart egy ecsetet, az első kanyar azt a pillanatot jelképezheti Csontváry életében, amikor átéli a szegedi árvizet, amikor a hallgató kélére áll, és mentik az árvíznek a káros útjait, a rengeteg embert, aki a márciusi szegedi árvízben megfagyott vagy megsérült. Utána elmegy Iglóra, felmegy Tátrába, és elkezd rajzolni. Ott van az égi jóslat helye, ott az a hatalmas nagy kanyar, és az ő élete tulajdonképpen párhuzamosan csak egy másik vonalon megy tovább. Tehát ő, aki gyógyszerészként stabil lábakon állt, ugyanúgy festőként is megy tovább az élete. Nagyon érdekes egyébként az a jobboldali csupasz ág. Ez valószínűleg arra utal, hogy ő magtalanul hunyt el, nem voltak gyermekei, úgyhogy nem is volt családja. Ha megnézik a fának a teljes kontúrját, akkor kicsikét emlékeztet a Nagy Magyarország térképre, és ezek az ágak a végén a levéllel, ezek teljesen lefedik egyébként a vasúthálózatot, hát ami a 19. század végén, 20. század elején elérhető volt. A felső rész nézik, az ágak olyanok, mint a Kárpátok, a hegyek, hogyha ott az elágazást nézik, ahonnan kinőnek az ágak, az meg egy kicsikét olyan, mint Budapest. Tehát nagyon sok jelképet látunk, és maga a Duna folyó is ugyanígy megjelenik, ami szinte a bal felső ágtól jön lefelé. Tehát ez Csontváry saját maga. Nekem a kedvenc mondatom tőle ez a maradandó alkotás, csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. Ez a Tekintély című írásból idéztem. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy érdekes volt, és hogy hamarosan olvashatják majd a könyvemet, amiben hasonló érdekességek vannak. Köszönöm szépen!
Az elmúlt percekben az idén második alkalommal megrendezett Miskolci Arszakra Fesztiválon a Szakralitás Szegletkövei című tudományos konferencián elhangzott előadások közül idéztünk két előadást. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dancing in the dark is such a rush to me.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,